úgy fejeztünk be, hogy Suhai Gyuri tartott nekünk egy előadást, és arra beszélt az ő előadásban, hogy milyen lesz a mennyország. És azzal az előadással is akartunk adni mindenkinek reményt. Mi vár ránk a mennyországban, és Gyuri két előadást tart erről a csodálatos témáról, és festette le nekünk, hogy milyen csodálatos lesz, mi az igazi remény. Most ez az előadás, amiről fogunk beszélni, nem a mennyről fog szólni, hanem az utolsó idők, ugye? Mi előtt bekövetkezik az a csodálatos örökké való korszak, ahol a mennyben lesznek a hívők, hanem mi az, ami meg fogja előzni azt? Hogy néz ki? A Biblia mit tanít minket az utolsó időkre? És nagyon örültem a kis csoportoknak. Látod, hogy belementük a témában. Ez a téma foglalkoztatja az embereket. Nem véletlenül, hogy rengeteg filmek csinálták a témáról. Ugye, a maja kalendárium szerint december, ha jól tudom, december 21, vagy valaki mondta december 23, maja kalendárium szerint az utolsó nap a történelemnek, és a 2012-ben egyre többen beszélnek a témáról. Az én kislányom Hajni, ő mondta, hogy az 5. osztályban a kisgyerekek, mindenki erről beszél, ugye? Ők nem akarnak, hogy a világ legyen vége, ők akarnak felnőni. És ezek a gyerekek folyamatosan beszélnek erről. És a Hani igazán nem tudta mit mondani, hogy akkor milyen lesz ez a világ vége. És ahogy mondom, hogy nagyon sok filmeket csináltak. Ki az, aki látta ezeket? Ki az, aki látta 2012 című filmet? Nem ezt a filmet fogunk megnézni a filmklubban. Ha látod, akkor jaj, de jó, mert kicsit gicses. De tudjunk, hogy a világ nem így fog végezni, hogy lesz egy óriási özönvíz, mert a Biblia ezt már mondta, hogy Isten már megígérte, hogy többet nem fog egy özönvíz adni a világnak. Tehát ez már rögtön ki lehet lőni, hogy ez nem lesz egy jó film. A Legenda vagyok. Ki az, aki látta a Legenda című filmet? Legenda vagyok, ugye? Will Smith, aki nagyon szeretem ezt a színész, de ez a film... Nem tudom, szerintem nem lesznek zombik a világ végén. Szerintem ez is ki lehet vágni. A 12 majom, ezt nem láttam, de többen mondták, hogy nagyon jó. Erről ez a legjobb. Ez a film, de nagyon sok film van, ami a világ végén dolgozza fel, és általában valamilyen horribilis katasztrófa történik, és pusztítja az egész világot valamilyen, hogy mondják, meteor, vagy valamilyen... Meteor miatt, de nagyon sok mint ez a 12 majom, hogy valamilyen betegség kitör, mint a Legenda vagyok, ugyanaz, és mindenki meghal, csak egy pár ember nem halt meg. De szerintem a világ vége nem lesz ilyen. Elég nehéz volt kiválasztani a filmet, megmondom nektek őszintén. Hányan láttak az Éli könyve című filmet? Denzel Washington film a világ végére. Azt megnéztem, több keresztények mondták, hogy nagyon-nagyon jó. Nagyon érdekes filmnek tartom, hogy ebben a filmben annyira értékesnek tartják a Bibliát ebben a filmben, hogy Denzel Washington, mint főszereplő, neki vinnie kell a Bibliát egész a nyugati parton Amerikában, mert az az egyetlen egy Biblia, ami maradt, mert a nagy háborúnál után elégették az összes bibliákat a világon, és neki volt az egyetlen egy példány, és memorizálta az egész bibliát. És a film nagyon jó bemutatja, hogy egy következő civilizációnak egyetlen egy esélye van, ha van biblia. Tehát ahogyan beszélnek a bibliáról ebben a filmben, nagyon tiszteletre méltó, csak egy baj van. Ahogyan mutatják be a világ vége, az abszolút nem biblikus. Kicsit ellentétes az egész. És azért nem szeretném azt a filmet se vetíteni a filmklubban, mert az egy olyan képet ad nekünk, amit abszolút nem biblikus. Akkor milyen filmet fogunk nézni? Dokumentfilm. Pontosan az ellentét. Nem árulom el, csak 5 órakor. De remélem, hogy mindenki fog maradni, egy nagyon jó filmet fog nézni. Rajtam kívül az egyetlen, aki tudja, az Péter. Péter, hol vagy? Itt volt a Péter, de ő tudja, hogy... ő már elment, azt nem nézem meg. Oké. Okay. Na, akkor vágjunk bele. Tehát az egész napunk erről fog szólni. A filmnézés után is fogunk megbeszélni. Tehát mit tanít a Biblia az utolsó időkről? Milyen jelek lesznek, amelyek segítenek nekünk felismerni, hogy közel van az Úr? Ugye? Erről van szó. Közel van az Úr? Ha igen, mik azok a jelek, amik megelőzi az ő második eljövetel? Mint keresztények, mi hisztünk abban. Ahogy az Apcsel könyv mondja, rögtön az elején, ahogyan fölment Jézus Krisztus az égen, amikor feltámadott a halálból, visszament az Atyához, a Biblia azt mondja, hogy ugyanúgy fog visszajönni. És akkor a vége lesz a történelemnek. Ahogy elment, szemmel láttunk, látták, hogyan elment, a Biblia azt mondja, ugyanúgy fog visszajönni. És a Jelenések könyvet fogunk tanulmányozni a mai napon. Tehát a Jelenések könyv, az utolsó könyv a Bibliának, azt adja nekünk szimbólumokban, metaforokban, hogy milyen lesz a vége. Nagyon nehéz megérteni ezt a könyvet. És ezért szeretnék imádsággal kezdeni. Hogy az Úr vezessen minket, hogy valahogy tudjunk megérteni az ő igét. Tudjunk hallani az ő hangját. Hogy ő vezessen nekünk. És szerintem azt közvetíteni nektek, amit a Biblia tanít minket, legyen egy szilárd alap a mi lábunk alá. Tehát forduljunk az Úrhoz, imádkozzunk, kérjünk az ő áldását a mi mai napunkon, és hogy azt mondjam, ami az igében van. Semmi többet, semmi kevesebbet. Imádkozunk. Drága Úr Jézus Krisztus, aki a történelem középpontban állsz, ez az egész te rólad szól. Kérünk, hogy légy velünk a mai napon. Nagyon jól tudjunk, hogy nem érdemelünk a de jelenlétedet. Nem érdemelünk most a de jelenlétedet se a mennyországban. De köszönjük, hogy fordulsz hozzánk kegyelemmel, és biztatsz minket, hogy minden körülmények között merjünk te benned bízni. Merjünk teljes szívünkkel te hozzád fordulni. Úr Jézus, én kérlek, hogy áld meg minket a de igazságoddal a mai napon. Áld meg minket igazi, jó beszélgetésekkel, tudjunk egymástól tanulni kis csoportokban, a személyes beszélgetésekben. Én kérlek, hogy áld meg a baráti kapcsolatok, akik itt vannak. Áld meg azokat, akik először vannak itt, akik igazán nem ismernek túl sok embert. Én kérlek, hogy ők is jó érezhetik magukat, hogy ők is megtalálják a helyüket, és hogy ők is tudnak tanulni a de igédből. Úr Jézus, köszönjük, hogy mindannyiunk nagyon fontosok vagyunk neked. Köszönjük, hogy terved van velünk, és terved van az egész világgal, a történelemmel, és hogy hisz minket magadhoz. Hogy merjünk ragaszkodni te hozzád hitáltal, bármit történik. Én kérlek, hogy vezess minket a mai napon. Én kérlek az előadásért, hogy mindent elhangozzon, amit téged dicsőít, semmi kevesebbet, semmi többet. És ha valamit elmondom, amit nem igaz, én kérlek, hogy töröld el a mi fejünkből, ne emlékezzünk ezek a dolgokról. Csak ami tőled van. Áld meg a filmnézés, annak a kis csoportot kérünk, hogy hozd el sok-sok mindenkit erről a 150. filmklubunkra, ahol tudunk téged ünnepelni, dicsőíteni, hiszen te voltál, aki megáldotta minket az elmúlt 11 év alatt. Köszönjük mindezt, köszönjük a de áldásodat, kérjünk, hogy maradj velünk a de dicsőségedért. Krisztus nevében. Amen. Oké, vágjunk bele. Jelenések könyve. Ha tudtam volna, akkor olyan meghívót küldtem volna ki mindenkinek, hogy olvassátok el a Jelenések könyvet szombat előtt, mielőtt jöttök. De feltételezem, hogy ismeritek ezt a könyvet. Csak mindenki tudja, hogy nagyon nehezen lehet ezt megérteni. De a Jelenések könyvből fogunk indulni, de ugye fogunk ezt alátámasztani az egész Bibliával, mert a Jelenések könyv teljesen összhangban van az egész Bibliával. Tehát az egész Biblia mit tanít erről a témáról. A Jelenések könyvnek a kezdetén, a 17. versben azt olvasunk, hogy amikor megláttam, lába elé estem, mint egy halott. Ő rám tette jobbját, és így szólt. Ne félj, Én vagyok az első és az utolsó, és az élő. Halott voltam, de íme, élek örökkön örökké, és nálam vannak a halál és a pokol kulcsai. Ugye, mondja ezt Jézus Krisztus Jánosnak. Írd meg tehát, amiket láttál, amik vannak, és amik történni fognak ezek után. Tehát rögtön a jelenés könyvben az elején azt látjuk, hogy mit fog János leírni? Azok a dolgok, amik most történnek, és azok a dolgok, amik fognak történni. A könyv úgy kezdődik az első versétől. Ezek a leveleket a 7 gyülekezetnek. És nézzük ezt meg. Ez Jézus Krisztus kinyilatkoztatása, amelyet Isten adott neki, hogy közölje szolgáival mindazt, aminek hamarosan meg kell történnie. Tehát itt van ez a most fog bekövetkezni, ugye? És amelyet angyalával elküldve kijelentette szolgájának, Jánosnak. Ő pedig bizonságot tett Isten igéről és Jézus Krisztus bizonságtételéről, mindenről, amit látott. Boldog, aki felolvassa, és boldog, akik hallgatják ezeket a profétai igéket, és megtartják azt, ami megvan írva bennük, mert az idő közel van. Tehát ezek a leveleket, amit írták az első gyülekezeteknek akkor, azok a gyülekezetek úgy olvasták, hogy ezek a jelek, amit Krisztus el fogja mondani Jánosnak, hamarosan be fognak következni. Tehát várták, hogy az ő életükben ezek a dolgok meg fognak történni. És egy érdekes megjegyzés, hogy boldog az az ember, aki felolvassa, és aki hallgatja. Isten áldjon meg minket ezzel a boldogsággal a mai napon. És akkor a jelenések könyv úgy lenne felosztani, hogy az első 3 fejezet a 7 gyülekezetnek szól, és akkor a 4. fejezettől a 19. vers, vagy 19. fejezet, ez a jelenéseknek a középső részét, leghosszabb részét, ugye? Azt olvassunk a 4:1-ben, hogy ezek után láttam, hogy íme nyitva van egy ajtó a mennyben, és az előbbi hang, amelyet olyannak hallottam, mint egy trombitájét, tehát egy hang hallott, amit úgy hangzott, mint egy trombita, nem volt trombita, hanem egy hang volt, csak úgy hangzott, mint egy trombita. Tehát a jelenések könyv tele van ilyen képekkel, szimbólumokkal. Nem igazi trombita, hanem egy hang volt, mint egy trombita, aki beszél velem, és így szól, jöjj fel ide, és megmutatom neked azokat, amiknek meg kell történniük. És a görögben van, de nem a magyarban, ezek után. Tehát van a mostani, a 7 gyülekezetnek a korszaka, azok a dolgok, amit hamarosan be fog következni, és Jézus mondja, és írd le azok a dolgok, amiknek meg kell történniük ezek után. És ez van a 4. fejezet, a 19. fejezetig. Azok a dolgok, amik fognak majd bekövetkezni ezek után. És érdekes módon, hogy a 4. fejezet és a 19. fejezetben így olvassunk, ezek a 7 megismétlődő víziókról, amit látjuk ezek a fejezetekben, 7 pecsétes tekercs van, amit ugye Jézus Krisztus az egyetlen, aki méltó kinyitni azt a pecsétet, ugye? Tehát a 7 pecsét tekercs van, az 5-től a 8. fejezet, akkor jön a 7 trombita, amit felszólalnak, és akkor olvasunk a harag 7 poharra. És ezek megint mindegyik szimbólumokban érkeznek. Amikor ezeket olvasunk, nagyon-nagyon nehezen lehet ezeket megérteni. A lényege az, hogy ciklikusan mutatja be ezek a víziókat. Ezek nem különböző szimbólumokat, hanem ugyanazok. Trombita, pecsét, tekercs, a haragnak a 7 pohara. Ugyanarról a 7 eseményről van szó, csak más szempontból bemutatja ezek a 7 események, ami történnek a könyvben és a történelemben. Jó? Tehát vissza fogunk térni erről. A lényege az, hogy jelenés a könyv középső része erről a 7 megismétlődő víziókról szól. És akkor utána a 20. fejezettől egy rövid szakasz, csak 6 vers, ahol beszél a milleniumról. az ezer esztendőről. Ez az egyetlen hely, egyetlen egy hely a Bibliában, ahol olvasunk egy milleniumról, ugye millennium annyit jelent, hogy ezer esztendő. Nem használja ezt, hogy millennium, annyit mondom, hogy ezer esztendő korszak bekövetkezik. Tehát a 20. fejezetben, második vers, megragadta a sárkányt, az ősi kígyót, aki az ördög és a sátán, megkötözte ezer esztendőre, levetette a mélységbe, bezárta és pecsétet tett rá, hogy meg ne tévessze többé a népeket, amíg el nem telik az ezer esztendő. Hatszor mondja ezer esztendő. De megint gondolkoznunk kell, hogy ez az ezer esztendő, ez is szimbólum? Ez is csak jelentése van? Vagy úgy kell értelmezni, hogy igen, ez ezer esztendőről szól? Jó, ez az egyik fő kérdés a mai napon. Oké. Okay. Tehát ez a harmadik része ennek a jelenés könyvének. És akkor miután van a millennium, ahol Sátán meg van kötözve, akkor a könyv befejeződik, tehát a 20. fejezet 7. versétől, még van egy pár fejezet, a 22. fejezet az utolsó fejezet, és ott olvassunk ezzel a pár fejezetben, hogy Krisztus a második eljövetele. Tehát a millennium után akkor jön vissza Krisztus, akkor lesz az utolsó csapás, utolsó háború, a Sátánnak a végleges legyőzetése, a halottoknak a feltámadása és az utolsó ítélet. Nagyon sok vers van a Bibliában, ahol az utolsó feltámadás és az utolsó ítéletet és Krisztusnak a másik eljövetel ugyanakkor érkezik, ugyanakkor történik meg. Rengeteg vers van, ahol abban az egy versben, mondjuk II. Tesszalonikában, hogy ezek a dolgok ugyanakkor történnek meg, és akkor jelenik meg, amikor Krisztus visszajön, kinyílik az ég, akkor egy új ég és egy új föld bekövetkezik. Egy új Jeruzsálem. És hogy mondtam, hogy erről nem túl sokat fogunk beszélni a mai napon, mert a Sué Gyuri egy hónap ezelőtt beszélt ezekről elég részletesen, hogy milyen lesz az új Jeruzsálem. Oké, okay, tehát így lenne összefoglalni a jelenések könyv, ennek a négy fő kategória, vagy része ennek a könyvnek. Tehát szeretném próbálni megérteni a jelenés könyvét és annak az üzenetét. Tehát hogy van felépítve ez a könyv és annak az üzenetét. És még egyszer olvasom, boldog, aki felolvassa, és boldogok, akik hallgatják ezek a profétai igéket. És megtartják azt, ami meg van írva bennük. Miért boldogok azok? Az a boldog szó inkább úgy lenne fordítani, hogy áldott. Áldott az az ember, aki ismeri ennek a könyvnek az üzenetét. Azért vagyunk itt ezen a mai napon. Én nagyon boldog vagyok, hogy felolvashatom nektek. És remélem, hogy amikor ti innen elmentek, úgy érezitek, hogy igen, kaptam valamit. Kaptam valamit, amit erőt adott nekem. Áldott vagyok, mert ezeket hallottam. Tehát először szeretném hangsúlyozni a jelenések könyvének a hét fő témája. Ez a legfontosabb része az előadásnak. Fontos, hogy megértsük ezeket a témák, amit újra és újra előjönnek. Ha olvasnád a jelenések könyv ezután, hazamész, hallottál egy előadást, hát szeretném egy kicsit csekkolni ezt a Robit, hogy amit tanított a jelenések könyvéről. Nagyon jó, nagyon jó. És amikor olvasod, akkor fogod látni, hogy ez a hét téma, ez a mondani való, ez, amit újra és újra előjön a jelenések könyvében, ez, amit nekünk meg kell értenünk. Sok mindent nem tudunk megérteni. Pontosan mikor fognak ezek a dolgok történni, az nem biztos, hogy azokat meg tudjunk érteni. De mondani valóját, az üzenet, azt meg kell ragadnunk. Tehát az első fő üzenet, amit olvasunk a Bibliában, amit Isten azt akarja mondani, hogy ezt legyetek biztos ebben, az, hogy Isten uralkodik. Minden megy Isten időzítése szerint. Csak mi nem értjük az ő időszámítását. Jézus mindent irányít. A történelem és minden katasztrófa az ő kezében van. Itt van négy vers, de tudtam felsorolni 25-öt. Nézzük ez meg. 9-15. És előoldadott a négy angyal, akik készen létben álltak órára, napra, hónapra és esztendőre, hogy megöljék az emberek egy harmadát. Most ebben a versben hova teszem a hangsúlyt? Nem azon, hogy ezek az angyalok megölik az embereknek egy harmadát, az fel se tudunk fogni, ilyen csapás. De oda teszem a hangsúlyt, hogy órára, napra, hónapra és esztendőre. Magyarul, ők készen álltak, hogy amikor az Úrnak az óra, nap, hónap, esztendő bekövetkezett, amikor az Isten azt mondja, itt van az idő, menjetek. Tehát az Isten engedi, hogy ezek az angyalok, a négy angyal ezt a borzadályt csinálják. Tehát Isten pontosan tudja, hogy mikor. Nincs semmi védletlenül a történelemben. Isten pontosan tudja, hogy mikor következik be a dolgok. Következő vers, és nem érd meg, mert megadatott a pogányoknak, hogy a szent várost tapodják 42 hónapig. Tudjunk, hogy mi ez a 42 hónap? Nem. De azt tudjunk pontosan, hogy Isten tudja, most vége van. Lezárt ez a korszak. Az ő kezében van a történelem. Vagy a következő vers. Az én két tanúmnak pedig megadom, hogy 1260 napig profétáinak zsákruhába öltözve. Nem 1241, és nem 1239. Isten pontosan tudja, ők fogják hirdetni az igét. Előre megy az ő országa. Pontosan tudja, hogy meddig. De az asszonynak a nagy sas két szárnya adatott, hogy a pusztába repüljen az ő helyére, hogy őt ott tápláltassék ideig, időkig és időféléig a kígyő elől elrejtve. Megint ez Isten pontosan mondja, meddig fog tartani ez az egész. Meddig? Időkig, hogy mondja ez magyarul? Ideig, időkig, kettő, és időféléig. Tehát három és fél idő. Valaki tudja, hogy mi ez a három és fél idő? Remélem, hogy valaki nem olyan naív, hogy földezi. Én tudom. Én értelmeztem a jelenések könyvet, és én pontosan tudom, hogy hány ez a három és fél időkig. Érdekes módon, mennyi az az 1260 nap? Az 42 hónap. Mennyi a 42 hónap? Három és fél év. Tehát Isten nagyon jól tudja, hogy mit csinál ezek a számokkal, de ezek a számok valahogy szimbólumok. Szimbólumok. A lényege, hogy Isten tudja a pontos idő, mit fog, mikor történni. Mindent az ő kezében van. Mindent megy az ő tökéletes időzítés szerint. Ahogy többször mondom a filmklubban, hogy Isten a forgatókönyv író a történelemnek. Ő már előre megírta a vége ennek a történetnek. Ez ad neked erőt, vagy bizalom, hogy minden, ami történik, nincs véletlen. Az Isten minden tart az ő kezében, pontosan tudja, hogy mi zajlik ebben a világban. Remélem, hogy igen. De második pont, Istennek van igazi ellensége. Sátán, aki gonosz, és csak pusztítani akar. A Biblia beszél egy valós ellenségről. Többféleképpen mutatja be, nézzük meg, négyféleképpen pusztít. Az első, a hamis tanítással. 2:20, de itt fel tudtam volna sorolni nagyon sok helyen. Hamis tanítással. De az a panaszom ellened, az egyik gyülekezet ellene, hogy eltűröd Jezabelt, azt az asszonyt, aki profétának mondja magát és tanít, és eltántorítja a szolgáimat, hogy paráználkodjanak és bálvány áldozati húst egyenek. Az egyik szereplő a jelenések könyvében az a hamis proféta. Hamisságot tanít, és így megkötözi az embereket. Tehát a hamis tanítás az egyik fő támadás, nem csak a kereszténység, vagy a keresztények ellen, hanem az egész világ. Elfogadják hamisságokat, sátántól. Vagy hamis jellekkel, és megtéveszti a föld lakóit azokkal a jellekkel, amelyeket képes megtenni a fenevad nevében. Arra beszél, hogy az utolsó időkben jönni fog ez a fenevad, és hamis jellekkel, ugye, be fogja csapni az embereket, hogy hú, őt kell imádni, mert tud produkálni hamis jellekkel. És ezt látjuk a Bibliában többször, ugye, amikor Mózes oda ment a fáraó elé, ugye, ledobta a botot, és kígyóra vált. A fáraónak a, hogy mondják, magicians, a fáraónak a varázslók, ők ugyanazt tudták csinálni, ugye? Ugyanazt tudták csinálni. Ők is ledobták a botot, és az is kígyóra vált. Tehát a sátánnak, a sötét világnak tudják produkálni jelleket, és ezzel becsapni sok embert, hogy hoppá, őt kell imádni, nem Isten, nem Krisztus. Harmadik féle kísértés, pénz, hatalom és szexuális kísértések. Jöjj, megmutatom neked a nagy parázna büntetését, aki a nagy víznél ül, akivel paráználkodtak a föld királyai, és paráznaságának borától megrészekedtek a föld lakói. Ez kínál, sátán kínál a világnak pénz, a hatalom, a szexuális kísértése, a materiális jólét. Ugye? Jól elvagytok, ugye? És akkor nem kell Istenhez fordulni. Ez ilyen eltéveszti őket, mással foglalkoznak, és ez a Babilon, az a Babilon, amiről sok szó van a Jelenések könyvében. Majd erről fogunk visszatérni. És az utolsó, erőszak. Erőszakkal kíséri az egyházat. 18-24, és megint sok verset tudnám így felidézni, de is fogok. De benne, Babilon, találtatott a proféták és a szentek vére, és mindazoké, akik megölettek a földön. Tehát ezzel négyféleképpen sátán megtámadja az egyházat, a szenvedő egyházat, de ez az egész világ lakói is. Tehát a harmadik fő téma a Jelenések könyvéből, ebből fakad, vagy ebből majd tovább lépünk itt, hogy Isten előre megmondja a népének, hogy szenvedni fognak. Az Isten népe szenvedni fognak. Hatodik fejezetben, és amikor feltörte az ötödik pecsétet, láttam az oltár alatt azoknak a lelkét, akiket az Isten igéjéért öltek meg. És azért a bizonság tételeért, amelyet megtartottak. És hatalmas hangon kiáltották, Urunk, aki szent és igaz vagy, meddig nem ítélsz, és meddig nem állsz bosszút a mi vérünkért azokon, akik a földön laknak. Nagyon érdekes. Ezek a mártírok, Jelenések könyv, nem fél ilyen dolgokat, ilyen képeket megmutatni nekünk, hogy lesznek, vannak sok mártírok. És hogyan imádkoznak? Uram, bocsáss meg azokat, akik megölték minket, nem tudnak, hogy mit csinálnak. Így imádkoznak? Nagyon érdekes, ez kellene kicsit felhívni a figyelmünket. Mikor állsz bosszút velük? Hívnak az Urat! Álljál bosszút! Ezek az emberek, akik megölték minket, erre imádkoznak. Sőt, azt mondanám, hogy a Jelenések könyve erről szól. Majd az Isten az utolsó napon bosszú áll az ő ellenségein, azok, akik megölték a keresztényeket. Még egy pár vers. Akkor fehér ruha adatott mindegyiknek, és megmondatott nekik, hogy nyugodjanak meg, ez a következő vers, nyugodjanak meg azok az emberek, akik ott vannak az oltár alatt, a mártírok. Még egy kis ideig, amíg teljes nem lesz azoknak a szolgatársaiknak és testvéréknek a száma, akiket ugyanúgy megölnek, mint őket. Azt mondja, várjatok meg, még nem teljes a létszám a mártíroknak. Jelenések 17.6. Láttam, hogy az asszony, Babilon, részeg a szenteknek és a Jézus vér tanúinak a vérétől. Szerintem ez az egyik főjel, hogy közeledik a vége. Egyre több lesz a mártír. Egyre több a mártír a világon. A média abszolút nem beszél erről. Tegnap éppen beszéltem egy missziós szervezetek a vezetőjével, éppen eljött Budapestre, beszélgettünk egész nap, visszament, és csak a beszélgetés közben ő csak említette, mert beszéltem, hogy holnap fogok beszélni a jelenések könyvéről, és ő rögtön mondta, hogy hát mi imádkozunk, havonta nekünk van egy találkozásunk Írországban, és az az ima alkalom a szenvedő egyházról imádkoznak. Mert világszerte ölik a keresztényeket Nigériában, a muszlimánok pusztítják a keresztényeket Nigériában, Kínában, Pakisztánban, és föl lehetne sorolni nagyon-nagyon sok ország világszerte, ahol egyre több a keresztény mártírok. Tehát ez volt a harmadik téma a jelenések könyvében, amit újra és újra megismétlődik, ugye? És csoportvezetők, csak most mondom, szólok nektek, hogy jegyezzétek meg ezt a 7 fő téma, mert erről fogunk beszélni egy kis csoportban, jó? Ez a 7 téma mit jelent neked személyesen a mindennapi életedben, és ahogyan látjuk a világ végét, ugye? Oké, tehát mi volt az első? Isten szuverén, minden meggyőző terve szerint. Mi a második? Ennek az Istennek van egy ellensége. Harmadik, az, hogy az ellenség miatt ő fog támadni az Isten népét, és igenis, sokok leszünk mártírok. Negyedik pont, de Jézus már legyőzte Sátánt a kereszt halálával és feltámadásával. 12. fejezetében, és levetetett a hatalmas sárkány, az ősi kígyó, akit ördögnek és sátánnak hívnak, aki megtéveszti az egész földkerekséget, levetetett a földre, és vele együtt angyalai is levetettek. Ez mikor történt meg? Krisztus mikor győzte le Sátánt és az ő démonék? Ez nagyon fontos kérdés. Kicsit elárulom most, hogy látom ezt. Kolosszé 2. Vissza kell menni, hogy mit tanít az egész Biblia erről a témáról. Kolosszé 2. Eltörölte a követelésével minket terhelő adós levelet, amely minket vádolt. Eltávolította az út, azt az útból, odaszegezve a keresztfára. Ugye? Ha de Jézus Krisztusban vagy, nincs több kárhoztatás, ugye? Mert Jézus Krisztus meghalt a te bűnedért. És annak a büntetés, amit te érdemelsz, Krisztusra van téve. És nincs több vád azoknak, aki Jézus Krisztusban vannak. Ki az, aki vádolja? Sátán. Sátán vádol az Isten népét, mint egy ügyvéd. Lefegyverezte a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, nyilvánosan megszégyenítette őket, és Krisztusban diadalmaskodott rajtuk. A kereszt halálnál és a Jézus Krisztusnak a feltámadásánál Jézus Krisztus legyőzte a sátánt már. Nézzük ezt meg kicsit bővebben. Ekkora vének közül ez egy így szólt hozzám. Ne sírj, ime, győzött az oroszlán a Júda törzséből, a Dávid utóda, és felnyitja a könyvet és 7 pecsétjét. A bárány odament, és átvette a könyvet a trónoson ülő jobb kezéből. És amikor átvette a könyvet, a 4 élőlény és a 24 vén leborult a bárány előtt, mindegyiknél hárfa volt, és aranycsésze tele füstölőszerrel, a szentek imádságai ezek. És új éneket énekeltek eképen, méltó vagy arra, hogy átvegye könyvet, és feltörd annak a pecsétjét, mert megölettél, és véreddel vásároltad meg őket, Istenek, minden törzsből és nyelvből, minden nemzetből és népből. Ha itt ülsz a mai napon, és keresztény vagy, hívő vagy, Jézus Krisztusban hiszel, hogy ő a te megváltod. Ez a vers mit mond neked? Jézus Krisztus megvásárolt téged. Engem, az ő vérével, az mit jelent? Kinek fizette az árat? Ez a vers szerint kinek? Sátánnak. Mert mindannyiunk voltunk a sátánnak a rabjai. Jézus, ez az egyik kép, hogy mit jelent, hogy Jézus Krisztus megváltott minket, hogy ő kifizette a mi adósságunkat. Megvásárolt minket az ő vérével. És ezzel legyőzte Sátán. Halleluja! Az egész Jelenések könyv erről szól. Azért vannak olyan verseket a Jelenések könyvében, ahol az angyalok csak kitörnek, és imádják Jézus Krisztus, mert ő már megvásárolt minket az ő vérével. Fantasztikus! Ha itt ülsz, és Krisztusban vagy, te szabad vagy. Ő megvásárolt téged az ő vérével. Feláldozta magát, érted, és helyetted. Ez a mi reményünk, hogy Jézus Krisztus győzött. Ő a bárány, aki győzött, értünk. Okay. Nézzük meg az 5. fő üzenet a Jelenések könyvének. Mert Jézus győzött. Ez a kiinduló pont a mi életünknek. Minden nap, amíg nekivágjunk a napnak. Mert Jézus győzött. És ismeri a gyülekezeteknek a minden fájdalmait. És velünk van. Jézus biztat minket. Légy hű mind halálig. És neked adom az élet koronáját. Krisztus többféleképpen ebben a könyvben biztat minket. Legyőztem a sátánt. Szabad vagy. Veled vagyok. És most tarts ki. Legyél bátor. Sőt, olyan vers van, hogy ne legyél egy kis félős. Mert akik kint vannak a mennyország kapuin, kint, kik vannak ott? A paráználkodók, a bálványimádók és a félős. És bíztat minket, ne félj, légy hű. Ha valakinek van füle, hallja, ha valakire fogság vár, fogságra jut. Ha valakinek kard által kell meghalnia, kard által hal meg. Itt van a helye a szentek álhatatosságának és hitének. És ugyanazt mondja a 11. fejezet, 12. vers, hogy itt van a helye a szenteknek az álhatatosságának és hitének. Krisztus felkészít minket. Előre megmondja, támadások jönnek. Fel kell készülni. Ragaszkodjatok hozzám hitáltal. És akarom, hogy erről beszélünk. Nagyon-nagyon fontos, hogy hogyan látjuk a jövőt. Van nekünk egy valós képünk a jövőről? Hogy látod a jövőt? Ilyen Disney-szerűség? Nekem nem lesz gond a jövőben. Nem lesznek olyan nagy támadások. És amikor nagyon nehéz lesznek a dolgok, hát el leszünk ragadtatva. Hogy látod a jövőt? Ne legyünk túl pozitívok, ne legyünk túl negatívak. A valóság az, hogy kemény dolgok vannak, de Krisztussal fogunk járni, menni. Majd erről visszatérünk. 6. pont, Jézus összegyűjti népét minden népből, és hogy rengetegen leszünk. 7. fejezetben ezek után láttam, ime, nagy sokaság volt ott, amelyet megszámlálni senki sem tudott. Minden nemzetből és törzsből, népből és nyelvből, a trónus előtt és a bárány előtt álltak fehér ruhába öltözve, kezükben pedig pálmaágok, és hatalmasan hangon kiáltották magyar nyelven, az üdvösség a mi Istenünké, aki a trónuson ül és a bárányé. Igen, a mennyországon sokan leszünk, rengetegen leszünk. És az utolsó fő üzenet a Jelenések könyvének, Isten a végén győzni fog. Nem kell kétségben esünk, mi lesz a vége, ki fog itt győzni. Olyan sötétség körülvesz, még mi lesz velünk. Mi már tudjunk, hogy mi lesz velünk. Mi már tudjunk, hogy ki fog győzni. A szeretet mindig győz. Isten a végén győzni fog, bosszút áll az ellenségén. És egyre súlyosabbak lesznek az ítéletei. Háborúk, éhínségek, betegségek, földrengések. 16-18, amikor ezen a fejezeten beszél Babilonról. Mit fog történni Babilonnal? Ekkor villámlás, zúgás és mennydörgés támadt, és olyan nagy földrengés, amilyen nem volt, amióta ember született a földre. Ekkor a földrengés ilyen nagy. A nagyváros három részre szakadt, és a pogányok városai összeomlottak. Igazi földrengés lesz, ami a történelem során sose volt? Nem tudom, de rengeteg filmek szerint igen. Nagyon sok film pontosan ezt dolgozza fel. Sokan így gondolkoznak, majd lesz egy olyan földrengés, amit el sem tudjunk képzelni. Nem tudom megint, hogy ez a földrengés egy szimbólum, hogy össze fog omlani a népeknek a városai. Nem tudom. Nem biztos, hogy földrengés lesz. Nem biztos. 9-18. Ez a három csapás ölte meg az emberek egy harmadát, a tűz, a füst és a kén, amely a szájukból ömlött. Ugye megint ez a vers, ahol nagyon sok filmeket csinálnak. Valamilyen betegség terjed, és nincsen ellenszer, és ez egy harmada elpusztul, vagy mindenki elpusztul, csak egy pár ember megmaradt a legvégén. Nem tudom, hogy ezek az emberek, akik csinálnak filmeket, olvassák egy jelenések könyvet, vagy honnan szedik ezek az ötletek, nem tudom. De megint nem tudjuk, hogy ez allegorikusan, szimbolom, vagy ez az tényleg be fog következni. 19. fejezet, ugye, közeledünk a végehez. Ezek után hallottam, mintha nagy, sokaság, hatalmas hangon szólna a mennyben. Halleluja! Az üdvösség, a dicsőség és a hatalom a mi Istenünké, mert igazak és igazságosak az ő ítéletei, mert elítélte a nagy paráznát, aki paráznaságával megrontotta a földet, mert számon kérte kezéből szolgái vérét. Magyarul befejeződik a jelenések könyvet, és mit mond az író? Az Isten bosszúállt. Bosszút állt az ő ellenségein. Számon kérte kezéből szolgái vérét. Tehát visszaadja kétszer azoknak, akik megölték a keresztényeket. Istennek utolsó ítélet napja lesz. Ez mit jelent a mi életünkre nézve? Szoktatok gondolkozni azon, hogy az Istennek lesz bosszúállás napja? Remélem, hogy igen. Mert keresztények mind, hát meg kell bocsájtani. Igen, igen. Kegyelmet kaptunk, és kegyelmet adunk. De a Biblia sok helyen felszólít minket, ne álljál bosszút vele, mert a bosszúállás az Istené. És olvastam egy cikket egy professzortól, aki egy horvát professzor, Amerikában tanít, Yale-ben tanít, Miroslav Wolf, és azt mondta, hogy az Istennek van bosszúállás napja, az, amit visszatartott őket, hogy mindig visszaadják a szerveknek. Szemért fogért. Az igazság szolgáltatás nem a miénk. És bízhatunk abban, hogy Isten majd ő fog visszafizetni. Ez csak az utolsó időre néz, vagy ez a mi mindennapi életünkre is vonatkozik. Oké, tehát ez volt a hét fő üzenet a jelenések könyvének. Ezek a fő hét témák, amit újra és újra megismétlődnek a könyvben. De most három fő irányzat van, amely szerint értelmezni lehet a jelenések könyvét, de nem csak a könyvét, hanem ahogyan azok megnyilvánulnak a történelemben. Ugye? Tehát megvan a könyv, és amit le van írva a könyvben, azt próbáljuk megérteni, de nem csak próbáljuk a könyvet megérteni, próbáljuk azok, hogyan megnyilvánul a történelemben. És ez nagyon nehéz. És van három nézet, amit szeretnék átmenni veletek. Van egy pre-millenialista, azt hiszem, hogy úgy mondják magyarul, post-millenialista, és egy a-millenialista. Majd kiderül, hogy még hiszek, melyiket támogatom. Igazából még nem tudom, majd kiderül mindjárt. Nem, vannak mindegyiknek jó, sok átfedés, és én most következő 15 perc alatt ezt nem tudom úgy előadni, hogy minden részlet a helyén van. De légy szíves, az előadás után lesz lehetőség mindenkinek, ha valaki akar kérdezni. Jó? És akkor lehet, hogy ott még egy kicsit tisztul a kép, Én nem úgy ezt adom elő nektek, mint hogy én tudom. Én félelem és rettegésével adom ezt elő nektek, mert nem tudom. És aki mondja, hogy ő tudja, vigyázzunk kell, mert ahogy mondtam, nagyon sok a szimbólum, nagyon óvatosnak kell lennünk itt, de mégis remélem, hogy ez kiderül, hogy fontos, nagyon fontos, hogy hogyan látjuk ezek, hogyan nyilvánulnak meg a történelemben. És ne csak mondjuk, hogy hát, ha a szakemberek se tudják, akkor mi se tudjunk, akkor nem mindegy. Nem mindegy, abszolút nem mindegy, hogyan olvasunk a Bibliát. Nézzük meg. A premillenialista. Ez a legnépszerűbb nézetet. Krisztus a millénium előtt jön vissza. Tehát Krisztus, azért mondják premillenium, mert a millénium előtt jön vissza Krisztus. Úgy látják, hogy a jövőben, távol jövőben koncentrálódnak a víziók. Azok a 7 pecsétes tekercs, a 7 trombita, a harag 7 pora. Ezek a jövőben koncentrálódnak. Majd az utolsó időkben, mielőtt Krisztus visszajön, lesz egy nagy nyomorúság, és általában ezek az emberek, akik ebben hisznek, azt mondják, hogy lesz egy 7 évig tartó korszak. Tehát ez egy nagy nyomorúság, csak egy 7 éve, rövid időszak, ami a jövőben van. És a 7 év nagy nyomorúság után majd lesz egy 1000 éves birodalom. Biztos hallottátok erről. Ez a Left Behind, csinálnak filmeket erről nézetből. Majdnem vetítettem egy filmet, tegnap valaki adta ezt a filmet nekem, hogy Apokalipszis. Valaki lát ezt az Apokalipszis? Igen. Ezt tegnap este megkezdtem megnézni, és akkor odáig jutottam a filmben, amikor kb. 15 perc a filmben, amikor egyszer eltűntek a keresztények, és csak ott szépen le volt hajtva az ő ruhájukat, a cipőket, és hol van Jani, hol van, mit tudom én, Mária, eltűntek a keresztények, és ott csak a ruhák maradtak, akkor hát ez egy kicsit gicses, és akkor ennyi volt a filmből. De hát kicsit elárultam, hogy mit hiszek, hogy nem ebben hiszek. De hát nézzük meg, hogy alatta, tehát itt van a könyv, fölötte az 4 rész a könyvnek, és az a 4 rész a könyvnek hogyan jelenek meg a történelemben. Tehát azt mondják, hogy a leveleket a 7 gyülekezetnek, az megjelenik az első 100 gyülekezeteknek a történelemben. És akkor előre megy a történelem, az ős egyház, a középkor, a reformáció, a modern egyház, tehát lemegy a történelem, és akkor lesz, amikor ez a 4-19 fejezet kezdődik, a vége, akkor lesz az elragadtatás, lesz ez a 7 évig tartó nagy nyomorúság, és valahogy elragadtak a keresztények, van ez a 7 évig tartó nagy nyomorúság, az a kérdés, hogy nem tudom, hogy hova mennek a keresztények, amik elragadnak. Azt mondja, hogy mennyországba mennek, ugye? És akkor bekövetkezik egy 1000 éves millennium, ahol a keresztények nincsenek a Földön, tehát ez a Left Behind sorozat, az egész sorozat, könyvsorozat, ami New York Times bestseller volt, az egész sorozat arról szól, a kezdete, hogy a keresztények el voltak ragadtatva, és most csináltak egy skifit az egészből, mert semmit nincsen leírva a Bibliában, hogy milyen lesz ez az 1000 év birodalom a Földön, amikor nincsenek itt a keresztények. És ezen nézet arra azt szokták összetenni a dolgot, hogy azok az összes ígéretek az Ószövetségben, amit Izraelről szól, Izrael, a zsidók, ők fognak uralkodni ezen az 1000 éves birodalom. Amit Isten ígért az Ószövetségben, arra vonatkozik. És akkor a millénium 1000 esztendő után, akkor Krisztus jön vissza, és hozza az ő népét magával. És akkor lesz a világ vége. Tehát ez a premillenialista, nem mindenki, aki premillenialista így látják, vannak változatok ennek, de nagyjából sokszor váltják, hogy először lesz egy 7 évig nagy nyomorúság, és utána lesz az elragadtatás, de legtöbben úgy vallják, hogy először lesz egy elragadtatás, és akkor lesz egy nagy nyomorúság 7 évig. Okay. Van egy másik nézetet, az posztmillenialista, tehát Krisztus mikor jön vissza? A millennium után. Az jelenti, hogy a post. Millennium után Krisztus jön vissza. Ők így vázolják fel a jelenések könyvét. Tehát mi az, amit itt látjuk? Ez nem négy részben van felsorolva, hanem egy kicsit bővebben. És ha lenne nekünk több időnk, akkor belemennék ezek a dolgokba, mert itt kezd nagyon bonyolult lenni a dolgok. Nagyon nehezen lehet megérteni. Tehát maradjunk az első hárommal, a levél a hét gyülekezetnek, de most 4-től 16, és itt a 4-től 16 igazán itt látjuk ezt a ciklikus, 3x7 ciklikus, hogy ahol vannak a 7 pecsét, tekercs, a 7 trombita, és a harag 7 pohara. De a 17. fejezetében, mintha vége lenne ennek a 3 ciklikus, amit ugyanerről szól, és a 18. fejezetében ott van a Babilonnak a bukása. És az egész fejezet leírja, hogy Babilon bukott. Ez a nagy pénzügyi világ bukott. A materiális világ, ami kísértette a világ lakóit. És rögtön a Babilon bukása után, a 19. fejezetben azt látjuk, hogy öröm van a mennyben. Ott a mennyben a hívők, az angyalok dicsérik Isten, hogy végre Babilon összeomlott. És akkor a 19. fejezetben a nagy örvendezés után akkor kezdődik az Istennek a nagy vacsora. Az Istennek a nagy vacsora, úgy nevezik ezt, 19-17. Érdekes kifejezés, Istennek a nagy vacsora. Hogy mondják az utolsó, lesz egy menyegző, ugye? Ahol a bárány menyegzője, ugye? Tehát mint egy nagy, hogy mondják, ilyen ünnep lesz. Lakodalom, köszönöm, az a szót keresem, a lakodalom lesz. De ez nem a lakodalom, ez az Istennek a nagy vacsora. Milyen vacsoráról van szó? Tudjátok, hogy miről olvasok? 19-17. És láttam, hogy egy angyal áll a napban, aki hatalmas hangon kiáltott minden madárhoz, amely az ég közepén repül. Jöjjetek, gyülekezetek össze az Isten nagy vacsorájára. Mert az égi madarak le fognak szállni, és fogják enni a sok-sok halott embernek a holttestét. Az az Istennek a nagy vacsora. Magyarul az utolsó csapás megtörténik, Sátán és Jézus között. Ebben a fejezetben, a 19. fejezetben Krisztus megjelenik. János azt mondja, hogy látta Jézus Krisztus, de nem biztos, hogy mi látjuk, tehát nem biztos, hogy ez a második eljövetel. És hogy hívja Krisztus ebben a második, vagy ebben, amikor megjelenik, amikor János meglátja, azt úgy nevezik, hogy Krisztus az Isten igéje. Krisztus az Isten igéje. Itt van 13. Felolvasom az egészet. 11-től 16. És láttam a megnyílt eget. Íme egy fehér ló, és aki rajta ül, annak neve hű és igaz. Mert igazságosan ítél és harcol. Tehát egyértelmű, hogy Jézus Krisztusról van szó. Szeme tűzlángja, és fején sok ágú korona, és ráírva egy név, amelyet senki sem tud rajta kívül. És vérbe mártott ruhába volt öltözve. És a név adatot neki az Isten ígéje. A mennyei seregek követték őt fehér lovakon, tiszta fehér gyurcsba öltözve. Szájából éles kard jött ki, hogy megverje vele a népeket, mert ő vas vesszővel fogja pásztorolni őket, és fogja taposni a mindenható Isten bosszút haragjának borsajtóját. Ruhájára és derekára az a név van írva, királyoknak királya, és uraknak az ura. Tehát a 19. fejezetben arról ír, hogy Krisztus legyőzi az Istennek az ellensége. Mintha egy utolsó csapásról lenne szó. Tehát ez a bosszúállás napja. És amit olvasunk ettől a háborútól, ha folytatnánk, 19:20, hogy 19:20, de foglyói esett a fenevad, és a vele együtt a hamis proféta, aki a csodákat tett az ő nevében, amelyekkel megtévesztette azokat, akik a fenevad bélyegét magukra vették, és imádták az ő képmását. Élve vetetett mind a kettő a kénnel égő tűz tavában. A többiek pedig megölették a lovon ülő kardjával, amely a szájából jött ki, és a madarak mind jól laktak az ő húsokból. Tehát a fenevad és a hamis proféta bele vannak dobva a tüzes tavában. És a háború legyőzték az ellensége, és akkor kezdődik ez a millennium. És azért nehéz megérteni, mert azt tudjuk, hogy az utolsó csapás, akkor bekövetkezik a világ vége. De nem értünk a világ végéhez. Mi csak a millenniumhoz értünk. És akkor és a 20. fejezet beszél erről a millenniumról. Most mi az, amit leolvas a millenniumról? A millennium az 1000 esztendő. Sátán a mennyből elvetetett, de a történelem során még szabad volt. Tehát olvastam az előbb, hogy Sátán le volt győzve a Krisztus halálnál, ugye? Amikor feltámad, legyőzte Sátánt, de a millennium másképpen beszél Sátánról. A millennium, olvasom nektek ezt a 6 verset, figyeljétek meg, Sátán levetetett a mélységbe, be van zárva, hogy ne tévesse meg többé a népeket. És akkor mártírok életre kelnek és uralkodnak Krisztussal, Krisztus nevében. Magyarul, figyeljetek meg, hogyan beszél az igevers Sátánról. Ez ugyanaz, amit az előbb olvastam, amikor Krisztus legyőzte Sátán az ő halálával. Tehát 20. fejezet a millennium. És láttam, hogy egy angyal leszállt a mennyből, és az alvilág kulcsa volt nála. És egy nagy lánc a kezében megragadta a sárkányt, az őrség kígyót, aki az ördög és a sátán megkötözte 1000 esztendőre. Levetette a mélységbe, bezárta és pecsétet tett rá, hogy meg ne téveszé többé a népeket, amíg el nem telik az 1000 esztendő. Azután el kell oldoztatnia majd egy kis időre. El kell oldoztatnia majd egy kis időre. Tehát hallottátok, hogy az író hogyan beszél Sátánról. Tehát meg van bilincsezve, bedobták a mélységben, és az be van zárva, hogy ne tudjon többet téveszteni a népet, ugye? Most kérdés az, hogy az a korszak be fog következni? Ezek a nézet szerint ez a korszak még a jövőben van, amikor Sátán be van kötözve, amikor le van győzve. De a millennium után, ez a korszak után, akkor elengedik egy kis időre. Okay? És az a következő dolog. Kis idő a millennium után. 3. vers, ezt most olvastam fel. A Biblia beszél a millennium utáni való kis időre. Sátán elbocsájtatik a börtönből. És akkor, a 20. fejezetben, akkor megint úgy van leírva, hogy van egy utolsó háború. És ez az utolsó háború úgy hangzik, mint az a háború, amit a 19. fejezetben olvastunk. De nagyon nehezen tudunk most két utolsó csapás van. Mintha kétszer jelenik meg Jézus Krisztus. Mert a 19. fejezetben, amit olvastam nektek, úgy hangzik, mint aki a fehér lovon ül, aki az a neve, hogy az Istennek az igéje, kard van a szájából, és ledarálja az ellenségét, a 19. És ugyanazt csinálja a 20. fejezetében. És akkor azt olvasunk, hogy Sátán a tüzes tóba vetetik, ahol a fenevad és a hamis proféta már ott vannak. Mióta vannak ott? Hát a millennium út előtt. Akkor bedobták a fenevad és a hamis proféta a tűz tavában. És ott várják, ameddig Sátán teljesen le van győzve, és a Sátán bedobják a tüzes tavában, ahol már ott van a fenevad és a hamis proféta. De mintha két különböző utolsó háború van, az egyik a millennium előtt, és a másik a millennium után. És akkor rögtön utána, a tizedik vers után, amikor Krisztus véglegesen legyőzi a Sátán és az ellenségei, akkor ugye van a másik eljövetel Krisztusnak, az utolsó csapás, Sátánnak a végleges legyőztetése. Tehát, hogy látják ezt? De ez, amit próbáltam mesélni, hogy néz ki a Jelenések könyvében, de most a Jelenések könyv, hogy jelenik meg a történelemben. Tehát a post-millennium nézetet, hogy látják, hogy ez a könyv hogyan jelenik meg a történelemben? Azt látják, hogy az első két része a Jelenések könyvének 1-3, 7 gyülekezet, és a 7 pecsét, a trombita, a haragpora vonatkozik az ős egyházra, a középkor, a reformáció és a modern egyházra. Ezek a jelek jelen vannak mindig, de fokozatosan megjelennek az utolsó napokban, mint a szülési fájdalmak. Magyarul az egyik fő kép, amit a Biblia ad nekünk az utolsó időkre, hogy ezek a jelek, amit olvasok, a 7 pecsét, ugye ezek a jelek, folyamatosan jelen vannak a történelemben, de mint a szülési fájdalmak, milyenek a szülési fájdalmak? Egyre gyorsabban jönnek a fájdalmak, ugye? Először 6 percenként, 4 percenként, 3 percenként, ugye? 2 percenként, 1 percenként, mindjárt itt van a gyerek! De hogy vannak ezek a fájdalmak? Egyre intenzívebbek, és egyre fájdalmasabb. És egyértelműen, amikor fog születni az a gyerek, ugye? Tehát ilyen ezek az jelek. És a posztmillenisták azt mondják, hogy az egyház történelemben vannak ezek a jelek. És akkor a 17-19, amikor Babilon összeomlik, utolsó csapás van, itt a történelem csúcsponton vagyunk. Feszültség van. Milyenféle feszültség? A Biblia beszél a búza és a konkoly feszültség. Ez a legfontosabb kép, hogy milyen lesz a világ végén. A búza és a konkoly. Mit tudunk erről? A búza felnő, az az egyház. És a konkoly szépen felnő. A történelem során az egyház és a Sátánnak a birodalom felnő. És mikor tudjuk, hogy közeledik a vége? Amikor mind a kettő éretre válik, és akkor jön az aratás. Azt olvasjuk a Bibliában, hogy Jézus Krisztus, ő a magvető. Ő szórja magokat a történelem elején, vagy az ő első jövetel elején, akkor szórta magokat. Ő úgy jött, mint magszóró. De hogy fog visszajönni? Aki arat. És olyan képeket látjuk az aratásról, van időn, nézd meg az Ézsaiás 63. Vannak fejezetek a Jelenések könyvében. Ha lenne több idő, felolvasnám. Jön és arat. Beteszi a kaszát, és olyan sok vér van, hogy nem is Jelenések könyv elmondja, hogy milyen folyik a vér, mint egy folyó. Tehát a történelem csúcsponton vagyunk, ahol olyan nagy feszültség van az Isten egyháza és a Sátán birodalom, amikor mind a kettő megérettek. Erről van szó. Sok mártírt látjuk. A teljes társadalom pénzügyi csőd. Én ezt kicsit belolvastam. Érdekes módon a Babilon, olvassátok el, ne halljatok tőlem, olvassátok el, hogy ki a Babilon. A Babilon, aki paráznakodott a világ királyokkal, aki kínálta a világot a pénzzel, a materialista jóléttel. És amikor összeomlott, ki az, aki megsiratta? Mindenki, aki bizniszelt vele, aki valamilyen féleképpen jól létet szerezett tőle. És akkor mondja a Biblia 18. fejezetben Babilonról, hogy egy nap alatt összeomlott Babilon. Most ne haragudjatok. El lehet képzelni, hogy egy nap alatt összeomlik a mai világi pénzhelyzet? Olyan könnyen lehet azt elképzelni. Olyan könnyen lehet elképzelni, hogy a pénz nem ér semmit. Puff, véget ért. Azt is látom, hogy aki benne vannak ebben a pénzügyi világban, ez a materiális jólét, nem uralkodnak a királyok fölött? Hát azt hiszem, hogy igen. Az is egyértelmű, hogy ki irányítja ezt a világot. Most én csak bele mondtam az én véleményt, ezt vitassatok meg a kis csoportokban. Földrengés. Azt is mondta, földrengés egy nap alatt összeomlik Babilon. És itt van egy kérdőjel megint. Valóságos világháború lesz? Nem tudom. Valóságos földrengés? Nem tudom. De egy nap alatt összeomlik az egész rendszer. És akkor ezek szerint a világ béke bekövetkezik, lesz egy 1000 éves birodalom, ahol békesség van a világon. Miért? Mert Sátán meg van kötözve. És akkor egy kis idő, ahol Sátán úgy jön ki az 1000 év után, hogy ő tudja, hogy az ő idő rövid, mondja a Biblia. Sátán tudja, hogy az ő idő rövid. És akkor van az utolsó csapás, ahol Sátán becsapja a világ királyait, és összefogja őket, és harcolnak a Krisztus, az egyház ellen, és akkor van az utolsó csapás. Oké. Tehát ez a post-millennium nézetet. Tehát lényege, azok a nehéz dolgok, amik történnek a Bibliában, hol jelennek meg? Az egész Bibliában, de fokozatosan a végén. Van egy másik nézetet, ami szerintem ez, ami közelebb áll hozzám. Elárulom, hogy én ennek a pártja vagyok. A post-millennium vannak nagyon jó dolgok, de nem hiszem, hogy az üzenet a Bibliának, hanem ez. Az ámillenista. Az ámillenista azt jelenti, nem, hogy nincs millennium, hanem van millennium, csak mi nem tudjuk azt értelmezni szó szerint, hogy az 1000 év. Hanem millennium az most van. Mi most élünk a millenniumban. Tehát úgy olvassuk a Jelenések könyvét, hogy ezek a dolgok már megtörténtek a múltban, a jelenben történnek, és a jövőben történni fognak. Ciklikusan olvassunk a Jelenések könyvét. Magyarul a nagy nyomorúság és az 1000 esztendő most történik egyszerre. Tehát az egész történelem során ezek a 7 pecsét, a 7 trombita, a harag 7 pora állandóan megjelentek a történelemben. A milleniumban most vagyunk, és akkor, amikor a történelem lezárodik, akkor fokozódnak a dolgok, ahol Sátánnak van egy kis idő, és akkor jön a Krisztus második eljövetele. Tehát ez sokkal egyszerűbb így olvasni a Bibliát, és én mindig keresem, hogy Isten egyszerűen kijelenti magát. Isten nem bonyolultan bonyolítja a dolgokat. Akarja, hogy legyen egyszerű olvasat a Bibliának. Tehát az első század gyülekezetnek írták a 7 levél a gyülekezeteknek, ami érvényes a mai gyülekezeteknek is, és az ősegyház, az a középkor, a reformáció, a modern egyház, élünk mi a búza és a konkoly feszültség most, ebben a korszakban. Szülési fájdalmak látjuk az utolsó kis időben, és akkor jön az új ég és új föld. Oké, de most a kérdés az, hogy ha mi ezt valljunk, amillennium misták, akkor hogyan mondhatjuk azt, hogy Sátán most van megkötözve. Mert direkt olvastam föl nektek a millennium verseket, 20. fejezet, az a 6 vers, vagy ez a 3 vers, főleg azt olvasom nektek. Ahol mondja, mi van sátánnal? Mit olvastuk a millenniumban? Mi történt sátánnal? Meg van bilincsezve, egy kulcsot bezárt, egy lánccal, mégint ez ilyen allegorikusan, nem kell úgy, ezt úgy gondolkodni, hogy valahol sátán van megbilincsezve. De meg van bilincsezve, be van zárva, az ajtó be van zárva, vagy lecsukták az ajtó, be van zárva, hogy mi annak az eredménye, hogy ne tudjon téveszteni többet a népet. De hát az úgy hangzik, hogy hát ha sátán meg van kötözve, és nem tud hamiságot mondani, akkor békesség van. Tehát ha valaki azt hiszi, hogy mi most ebben élünk, akkor milyen alapján mondanánk ezt, hogy sátán most ilyen szinten meg van kötözve? Mert ez egy kicsit másképpen hangzik, mint, majd az előttem olvastam, hogy Krisztus halálvála legyőzte sátán. Másképpen hangzik, vagy ugyanaz? Ez a kérdés. Erről megy ki az egész. Tehát, én azt hiszem, hogy mi a millenniumban élünk most. Máté 12. Ha viszont én Isten lelkével űzöm ki az ördögöket, mondja Krisztus, ő kiűzi az ördögöket az emberekből, akkor bizony elérkezett hozzátok az Isten országa. Vagy hogyan mehetne be valaki egy erős ember házába? És hogyan rabolhatná el annak javait, ha előbb meg nem kötözi azt az erős embert? Akkor azonban ki rabolhatja a házát? Mit tanít nekünk itt Krisztus? Ő űzi ki az ördögöket az emberekből. Hogy lehet azt csinálni? Csak úgy, ha először megkötözöd azt az erős embert, aki bilincsbe tartott azt az embert. Krisztusnak a logika nagyon egyszerű, ugye? Én már kiűztem az ördögöket, azt jelenti, hogy én már megkötöztem sátán. Én már megkötöztem az erős embert. Megcsinálta. Krisztus legyőzte és megkötözte sátánt. Akkor hogyan olvasunk ezt, hogy egy olyan korszakban élünk most, ahol sátán nem tudja többet téveszteni az embereket? Pedig nézzünk körül. János 8.32. Megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket. Második Tesszalonika 2.6. És azt is tudjátok, hogy mit tartja vissza most még, hogy csak a maga idejében jelenjék meg. Tehát magyarul a Biblia azt tanít nekünk, amikor mi elhittünk az evangéliumot, amikor megismertük az Istennek az igazságát, akkor mi ismerjük a valóságot. És többet sátán nem tud eltéveszteni minket. Ami a millenniumban olvasunk, az nem mindenkire vonatkozik. Sátán nem tud az Isten népét többet eltéveszteni. A többiek, igen. Aki nem ismerik az evangéliumot, aki nem ismerik a valóságot. De akik ismerik az ő igazságát, a szabadát tesz minket. És azért örüljünk, mert aki Krisztusban van, és amikor halljuk a zenét, amit itt az előbb volt, azért dicsérjünk Jézus Krisztus, mert ő megvásárolt minket. És már megszabadított minket. Ez most csak ugrik be a fejemben, hogy ezt elmondjam nektek. Pár nap ezelőtt visszajöttem Angliából. 10 napig voltam, elmentem egy a Labri helyére, ahol ilyen evangelizáció képzés volt egy egész héten. És az utolsó napom, amikor ott voltam, Londonban voltam először az életemben, gyönyörű szép az a város, és elmentem az All Souls gyülekezetében, ahol John Stott volt a lelkész nagyon sokáig. És ott vasárnap reggel beültem, 1000 ember volt, karzat tele volt, és az egész Isten tisztelet gyönyörű szép volt. nem tudom szóban önteni, hogy mennyire gyönyörű szép volt az egész. Dugig voltunk. Ott voltak kínaiak, indonézák, minden nép a világban ott voltak. Olyan annyira másak voltak ezen, nem csak alig volt fehér ember. És a zene, gitár, zongra, hegedű, obó, trombita, gyönyörű szép volt. És nagyon, nagyon érdekes, ami történt velem, hogy csak ültem, és csak kezdtem sírni. Csak a pöttyök a könnyeim, és nem próbáltam sírni, csak jöttek a pöttyeim, a könnyeim. És most mi történik velem? És körbe voltam olyan szép gyönyörűséggel, olyan szép volt ott ülni. A szöveg, nem is ismertem az énekeket, de a szöveg csak Krisztus magasztalt föl. Ezer ember, biztos, hogy több mint 30 országból voltak ott az emberek, minimum. És csak magasztalták Jézus Krisztus. Egy olyan előkép volt, olyan ízelítő volt a mennyországról, gyönyörű szép volt. Jézus hív minket most. Merjünk ünnepelni most. Mi most az a milléniumban élünk. Itt vagy Krisztusban az ő vére, most megszabadított téged. És ezzel a reménnyel tudunk élni, amikor gondolkozunk a jövőre. És végül is kis csoportban fogunk felosztani titeket. És ennyi, hogy miért áldott az az ember, aki ismerje Jelenések könyve 7 fő témája. És vitassatok meg a 3 nézetet a kis csoportban.